Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Szó lesz a Károli Gáspár Református Egyetem új képzéséről, illetve a hazai költségvetésről is, azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek. A mikrofonnál Andor Tóth Anna.
Két új angol nyelvű szakjogász képzést indít ősztől a Károli Gáspár Református Egyetem. Az úgynevezett LLM kurzusok online formában is elérhetők lesznek a világ minden tájáról. Az egyetem oktatási rektor helyettese a Trend FM-nek azt mondta, nemzetközileg elismert professzorokat és gyakorlati szakembereket vonnak be az oktatásba, akik jelentős szakmai és tudományos tapasztalattal rendelkeznek. Aki sikeresen elvégzi a képzések valamelyikét, jelentősen javíthatja elhelyezkedési esélyeit a globális munkaerőpiacon. Dr. Szucsi Róbertet Németh László kérdezte.
Mit jelent a fogalom, hogy LLM képzés?
Az LLM képzés egy olyan korábban már jogi tanulmányokra épülő képzés, amely végén a hallgatók Master of Laws, röviden LLM cím használatára válnak jogosultá. Ez egy speciális szakjogászi képzés, amely azt feltételezi, hogy már rendelkeznek jogi végzettséggel a hallgatók, és ezt követően valamilyen fajta speciális tudást szeretnének elsajátítani.
Mire vonatkozhat ez a speciális tudás? Milyen témakörökben lehet elsajátítani?
Mind a hazai, mind a nemzetközi kínálatban számos LLM képzés fut. A Károli Gáspár Református Egyetem állami és jogtudományi karán is különféle szakjogász képzések voltak, beleértve az energetikától a gazdasági élet más területein keresztül egészen a büntetőjogon át nagyon sokféle területen. Kettő speciális új képzéssel szeretnénk elindulni. Az egyik az LLM in Digital Economic Legal Expert, a digitális gazdasági szakjogásznak az angol nyelvű verziója, illetve egy LLM in Energy and Natural Resources Law című új képzéssel, amely a korábbi energetikai és természetérő forrás sok szakjogász szakrányi továbbképzésünknek az angol nyelv változata. Vannak a szakrányi továbbképzésnek, amely az elmúlt 6 évben rendkívül nagy sikerrel ment magyar nyelven, és amit nagyon-nagyon sok hallgató hallgatott, akik alapvetően mind a szakmából jöttek, illetve energetikai cégekbe dolgoztak, és szerettek volna tovább lépni a szakmájukban. Nem 5-6-7-8 éven keresztül dolgozni egy területen, és apránként felfedni a tudást. Mert valóban összesülítve szerintem a képzések alapvetően rövidek. Ez nálunk ugye 2,5 év oktatást jelent, illetve 1,5 év a szakdolgozat készítése, illetve a végzése. Tehát magyarán 3 szemeszter során megkaphatják azt a tudáscsomagot, amely segítségével jelentősen előre tudnak lépni a karrierjükben, de ezzel a munkájuk során, akik ezen a területen dolgoznak, nagyon nagy segítséget tudnak kapni. Ezek a képzések levelező munkarendszerint folytak, tehát alapvetően a péntek szombatot tették ki jelenléti oktatás formájában. Úgy kell elképzelni, hogy körülbelül ilyen 10-20 fős hallgatói létszám van, akik egyébként egy kis közösségé formálódtak, és van az első évfolyamunk, ahol a hallgatók a mai napig találkoznak és összejárnak, hiszen nem csak, hogy szakmai tudást kaptak, hanem azáltal, hogy iparágból jöttek, komoly kötöttség is kialakult. Például az energetika is egy ilyen kis iparág, ahol alapvetően a szakemberek ismerik szinte név szerint egymást egy ilyen országban. Az angol nyelvű képzésünk egy óriási ugrást jelent. Azt a tudást, amit itt felhalmoztunk, külföldi professzorok bevonásával, hiszen neves vendégoktatókat hívtunk Franciaországból, a Puy Egyetemmel való együttműködés keretében, akik angol nyelven fognak majd oktatni, eljönnek ide Magyarországra, és a hallgatóinkat majd itt fogják tanítani. De ez a nemzetközi esítésnek csak egyik része, de ezeket a képzéseket, mind a korábban említett a digitális gazdasági szakjogász angol verzióját, illetve az energetikai szakjogász angol verzióját lehetővé tesszük a hallgatóknak, hogy online kövessék, nem csak jelenléttel, így tehát a globális piac felé is nyitott a Károli Gáspár Református Egyetem. Azon hallgatók, akik nem kívánnak idejönni Magyarországra, tehát nem tudnak, azok becsatlakoznak a képzésünkbe, és úgy szereznek egy Európai Unió által akreditált, Európai Unió szabályoknak megfelelő LLM diplomát, hogy gyakorlatilag Magyarországra se kell feltétlenül jönniük. Azt mondom, hogy ez egy jelentős újdonság, és az egyetem nagyon széles kapcsolatokat ápol számos külföldi országgal, Dél-Amerikától kezdve egészen a Közép-Ázsiai, illetve a Dél-Kelet-Ázsiai régióval is, a Balkán régióval is. Bízunk benne, hogy azok a szakmai kapcsolatok, amelyek megvannak, azon keresztül hallgatók tudnak majd csatlakozni a mi meglévő képzéseinket, illetve bárki a világ bármely tájáról be tud majd csatlakozni és követni az órákat.
Gyakorlati képzést is kapnak a hallgatók?
Ez egy elméletorientált képzés, bár kétségtelen tény, hogy tehát olyan gyakorlat, hogy kimenni valamilyen fajta gyárba, vagy éppen valamilyen fajta céghez, a képzés jellegéből fakadóan ez nem része a képzésnek. Ugyanakkor az oktatók, akik egyébként alapvetően mind gyakorló szakemberek is, vagy egy jelentős részük gyakorló szakember is, azt gondolom, hogy a legaktuálisabb gyakorlati tudást fogja átadni a hallgatók számára, és úgy gondolom, hogy azok a gyakorló szakemberek, akik mind a digitális gazdasági szakjogász angol verziójában oktatni fognak, mind akik az Energy and Natural Resource Law angol nyelvű elemképzés során oktatni fognak, széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a vállalati szférából is, és így alkalmasak arra, hogy valóban gyakorlati tudást is átadják majd a hallgatók számára.
Lehet már látni, hogy honnan jönnek az érdeklődők, mondjuk Magyarországról, de Magyarországon kívülről is?
A célcsoport eleve kettős. Vannak olyan hallgatók, akik azért szeretnék Magyarországról a képzéseket folytatni, hogy azt a nyelvtudást és azt a szókincset, szókészletet, azt a megközelítést, azt a gondolkodást el tudják sajátítani, amely valóban egy globális nemzetközi képzésben szükséges, és amely segítségével az egyébként rendkívüli nemzetközi kitettségnek kitett energetikai iparágban el tudnak helyezkedni. Hát látják azt egyrészt, hogy szükséges egy olyan kapcsolati háttér, egy olyan szemlélet, amely alapján meg tudják érteni az egész energetikai piac és energetikai szabályozás működését. Másrésztről a nyelvtudás, amelyet ezen a képzésen hangsúlyozom, hogy nem egy nyelvi képzés, de az a szakmai gondolkodás és azok a képességek, hogy megtanulják a terminológiákat angol is, azon rendkívül hasznosak tudnak lenni. A jelentkezők egy része ugye hazai hallgatók, akik elvégeztek valamilyen fajta más képzést nálunk, illetve vannak érdeklődők a magyar piacról is. Viszonylag sok külföldi megkeresés érkezett hozzánk egyelőre, külföldi érdeklődőkben a jelentkező hallgató is, hiszen jelentkeztek hozzánk ezekre a kérdésre, hiszen a jelentkezés egészen augusztus 15-ig nyitott lesz. A világ különböző tájáról értem ezzel az Ázsiát, a Balkán régiót, de Dél-Amerikából is voltak jelentkezők, illetve érdeklődők, be tudjanak csatlakozni a mi képzéseinkbe.
Elterjedtek ezek az LLM képzések külföldön is?
Abszolút, mi a képzés kialakítása során figyelembe vettük a nemzetközi trendeket és tendenciákat. Nyilván szerettünk volna belevinni olyan új elemeket, olyan sajátosságokat, amelyek jól tükrözik a saját értékrendszerünket, a saját szemléletünket, a saját gondolkodásunkat is. A nemzetközi jellegéből fakadóan olyan képzést szerettünk volna szállítani, amely valóban a világ bármely tájáról bejelentkező hallgató számára érdekes, és valamennyi hallgató számára valóban értékes, valóban a globális piacon használható tudást tud adni, és ezáltal a hallgatók olyan plusz képességekkel fognak rendelkezni, amelyel a globális piacon az elhelyezkedési esélyeket jelentős mértékben növelni tudják. Azt gondolom, hogy a Károly ezáltal kilépett a globális szintérre, és nem csak a magyar hallgatókat, nem csak a régiós hallgatókat, hanem valóban ezáltal a hibrid technológiával lehetőséget teremtünk arra, hogy a világ bármely tájáról be tudjanak csatlakozni a hallgatók, egy globális tudást szereznek, és utána a globális világban bárhol el tudjanak helyezkedni. Ez a két terület, és pont azért választottuk ezt a két területet, a digitális gazdasági területet, illetve az energetikát, hiszen ez a két olyan terület, amely alapvetően az egész világot átszövi, amelyben azért a határok kevésbé léteznek. Persze természetesen vannak nemzeti sajátosságok, amiket figyelembe kell venni, hallgatók meg fogjuk tanítani azt is, hogy mi az energiapolitika, mi az energiaszuverenitás, melyek azok a kérdések, amelyeket figyelembe kell venni az ellátásbiztonság terén egy országnak, de most függetlenül ezek a területek teljesen globalizáltak, és így valóban a itt megszerzett ismeret, az pont ugyanolyan lesz és kénérték lesz, mint hogyha egy másik európai vagy amerikai egyetemen szerezték volna meg. Azzal az előnnyel, hogy itt valóban egy kedvezőbb feltételrendszert tudunk kínálni, a hallgatók úgy, hogy egy attraktívabb költségkérítés mellett tudják igénybe venni ezeket a kérdéseket.
Dr. Szucsi Róberttel, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatási rektor helyettesével Németh László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek. A mikrofonnál Andor Tóth Anna.
A magyar költségvetés a tavaly nyáron elfogadott formájában gyakorlatilag nem létezik, ezt mondta a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Egyfelől a tavalyi évre 1,5%-os GDP bővüléssel számolt még a kabinet, amiből végül 9,1%-os recesszió lett. Másrészt az erre az évre kitűzött 4%-os gazdasági növekedés is alacsonyabb, 2,5% lehet mindössze. Regős Gábor hozzátette, az idén várt és egyszer már megemelt 4,5%-os GDP arányos költségvetési hiánycél elérése sem tűnik egyszerű feladatnak. Imre Lőrinc interjúja.
Pont a héten érkezett egy adat a kormányzati szektor hiányával kapcsolatban, ez első ránézésre egy 1000 milliárd forint fölötti elég nagy deficitet mutat, és azért a kormányzati szektor bevételei még mindig alatta vannak a kiadásoknak, ez a horizonton látszódik, hogy valamikor változhat majd?
Hát egyelőre talán a 3%-os hiánycélt próbáljuk megelérni, tehát én már attól nagyon boldog lennék, ugye lefordítva ezeket a milliárdokat, ez egy 5,4%-os hiányt jelentett, akár egy kicsit rosszabbra is számíthattunk volna. Ugye azért az első negyed évben több olyan egyedi tényező van, ami fölfelé viszi ezt a hiányt. Kamatkiadásokból sok jelenik meg, ilyenkor ugye sok prémium állampapír sorozat ilyenkor fizet kamatot, 13. havi nyugdíjat ekkor kell fizetni, talán rezsitámogatása is egy kicsit több megy, tehát az első negyed év az mindig egy kicsit rossz. Tegyük hozzá, régebben volt, amikor jó volt az első negyed év, tehát 2020 előtt azért láttunk pozitív egyenleget mutató első negyed éveket, de hát persze az első negyed év az önmagában egy dolog, majd az év egészére leszünk nagyon kíváncsiak, és itt ugye még a negyedik negyed év az, ami durva szokott lenni.
Kiadások szempontjából.
Amikor a kiadások nagyon elszállnak, tehát az első negyed éves adatban én még se jót, se rosszat nem mernék mondani, azt tény, hogy a 4,5%-os hiánycél tartásáért egy kicsit kell küzdeni a kormánynak.
Hát abszolút, és ez valószínűleg jövőre sem fog 3% körül alakulni, hanem talán azt követően. Egyébként az Európai Unió ezzel kapcsolatban most mennyire megengedő? Gondolom azért lehet, hogy több ország is ebben a cipőben jár, hát például Franciaországgal szemben is, hogy a túlzott költekezés, túlköltekezés miatt merülnek fel aggályok.
Így van, hát most ugye több országban ellen, így hazánk ellen is indult túlzott deficit eljárás, nem kevés ország, nem is olyan sok, tehát azért több ország rajta van ezen a listán. Nyilván Franciaország soha nem szokott azon országok közé tartozni, ahol alacsony a hiány, ugye ahogy Magyarország sem, ahogy Románia sem, de most ugye nem is ez a nagy általános kép az, ami Franciaország kapcsán izgalmas, ugye Franciaországban azért most történtek események, ugye európai parlamenti választás eredményeként megbukott a kormány, új választások voltak, lesznek, várjuk a második fordulót, és ez a piacokat azért aggasztja, mert van annak egy bizonyos veszélye, hogy a hiány még inkább megnövekszik, ezt pedig nyilván senki nem szeretné.
Hát abszolút, mondjuk nyilván benne van a pakliban, hogy még itt a politikusok ígérgetései miatt azért a valóságban majd kevesebb lesz az a költekezés, ami tényleg realizálódik, miután lesz eredményünk Franciaországban, de beszéljünk még Magyarországról, mert itt az elmúlt időszakban azt gondolom, ami igazán borzolhatta a kedélyeket, vagy legalábbis felkaptuk rá a fejünket, az az Európai Bíróság meglehetősen szigorú ítélete, hogy a magyarországi, a magyar kormány migrációs politikája miatt tűzték ki ezt a 80 milliárd forintos bírságot napi 400 millió forint kötbérrel. Azt se tudom még pontosan, hogy ezt hogy, milyen formában kell majd befizetni. Nem tudom, hogy lehet erről többet tudni, de ha be kell fizetni, akkor az a költségvetési pályát mennyire boríthatja fel önmagában ez a tétel?
80 milliárd forint azért elég sok egy ilyen tételre, tehát hogy ugye az Európai Unió nem adja azt, amit kellene adni a cserébe, még ilyen rekord bírságokat is kiszab. Ugye az nem volt váratlan, hogy valamilyen bírság lesz, tehát a migrációs politika miatt. Az váratlan volt, hogy ekkora összegű bírság lett. Nyilván ezt egyébként a piacok azért zokon is vették, tehát a forint árfolyamon az emlékeim szerint valamennyire látszódott. Hát itt ugye a gazdaságpolitikai vezetés részéről, vagy kormányzati vezetés részéről elhangzott olyan, hogy akkor ezt úgy oldják meg, hogy nekik fájjon jobban. Tehát itt kíváncsi vagyok, hogy ez mit fog a gyakorlatban jelenteni, valamilyen adó vagy valami hasonló kivetésére gondolhatunk. Kérdés, hogy akkor ez erre lesz-e valamilyen plusz forrás. 80 milliárd forint megközelítés kérdése, hogy sok vagy nem sok. Tehát, hogy most ha teljes költségvetés méretét nézem, akkor nem sok. Ha azt nézem, hogy mennyi mindenre lehetne elkölteni, akkor nyilván sok. Tehát nem ettől fogunk csődbe menni, de egy brutális méretű büntetés. Ez egy példastatuálás, és újabb példastatuálás is Magyarországgal szemben.
És ugye szerintem, ami nagyon sok mindenkit érdekel, hogy mi a helyzet a megszorításokkal, amit ugyebár ez a kormány nem megszorítások néven szokott említeni, hanem mondjuk költségvetési kiigazítás, de hogy példának okáért, ami a tavaly évet jellemezte, beruházások elnapolása, elhalasztása, az még meddig lehet velünk igazán hangsúlyosan?
Ugye bármeddig velünk lehet, nézzük meg a költségvetés számait. Ugye a költségvetéssel az a baj, hogy nincs, tehát most ez nyilván egy durva megfogalmazás. A mostani költségvetés az az, amit még tavaly nyáron fogadtak el. Ugye tavalyra 1,5%-os növekedést vártak, ebből lett 0,9%-es recesszió. Ez már rontja a bázisunkat. Költségvetést idénre 4%-os növekedésre tervezték, most a kormányzat 2,5%-ot várt, tehát nyilván ennek a költségvetésnek a fő számai már nem igazak, és ugye a hiánycélt is megemelték 4,5%-ra. Ez a megemelés, ez egy olyan közel 1200 milliárd forintos mozgásteret teremt. nem, viszont hát ugye vannak olyan kiadások, amelyek a költségvetés tervezése óta megnőttek, vagy olyan bevételek, amelyek alacsonyabban teljesültek, ilyen például az áfa bevétel, részben az alacsonyabb fogyasztás miatt, részben egyébként ezen felül is, tehát csak az áfa bevétel kiesése az nagyobb, mint ez az 1180 milliárd, ez olyan kb. 1240 milliárd, tehát ezzel még nullszandósak lennénk, viszont van két további tétel, ugye magasabb nyugdíjemelés, ez olyan 190 milliárd forint, tegyük hozzá, hogy ebből nem lesz ugye nyugdíjprémium az idén, ezt itt beleszámoltam, illetve a kamatkiadások várható teljesülés olyan 400 milliárddal lehet magasabb. Ha ezt összegezzük, akkor ez olyan 600 milliárd. Na most ugye egyszer bejelentettek 675 milliárd forint beruházás eltolást, amit aztán úgy félig meddig vissza is szívtak, hiszen azt mondták, hogy hát ezt valójában nem toljuk el, csak nem fizetjük ki az idén, hanem jövőre. Na most ugye itt akkor el kell dönteni, hogy miről van szó. Ha nem toljuk el, akkor ez a hiányt ugyanúgy növeli, legalábbis az eredmény szemléletű hiányt. Ha eltoljuk, ugye akkor már jók vagyunk, persze ez csak azok a hiánytételek, amikről így tudunk, hogy a többi rész mennyire van vagy nincs elcsúszva, ez egy másik kérdés. Tegyük hozzá, hogy a Budapest Airport vásárlás, Vodafone vásárlás, ezek a pénzforgalmi hiányba számítanak. De az eredmény szemléletűben nem. Tehát az uniós módszertan szerintibe, amiről itt beszélünk, hogy 6,7%, amiről itt beszélünk, hogy 3 alatt kéne lenni, ebbe ezek nem számítanak.
Ha már beruházások, hadd kérdezzek rá arra a már dömpingszerű távol-keleti beruházási boomra, ami tényleg jellemző Magyarországon. Ezeknek a hatása hogyan érvényesül nemzetgazdasági szinten, és ugye rengeteg kritikát is kapnak nyilvánvalóan ezek a beruházások. Példaként említhetném, hogy nem is biztos, hogy a többsége az ott dolgozóknak mondjuk magyar munkaerő lesz. Aztán erre egyébként Orbán Viktor miniszterelnök is többször utalt, hogy a nagy külföldi cégek hogyan viszik ki a profitot. A kérdés, hogy a magyar alvállalkozók hogyan tudnak becsatlakozni mondjuk majd a szegedi BYD gyár működésébe, szóval hogy hogyan lehet megítélni ezt a mostani folyamatot?
Hát leginkább utólag. Valóban ezek fontos kérdések, de induljunk el már az építkezéstől. Tehát, hogy az építkezésnél a magyar vállalatok szóhoz jutnak-e, vagy jön a kínai, megcsinálja, és az övé a bevétel. Ugye utána kérdés, hogy mennyire integrálódik a magyar ökoszisztémába. Hát itt azért látunk jó példákat, rossz példákat, most anélkül, hogy megneveznék cégeket, de vannak tényleg olyan nagy vállalatok, ahol körülbelül annyi a magyar beszállító, hogy a portás, meg esetleg a takarító cég az, ami magyar, és minden más beszállító külföldi, de hát ugye vannak olyan nagy vállalatok is, akik azért ennél sokkal jobban beivódtak a magyar ökoszisztémába, egyetemekkel működnek együtt, tehát vannak jó és rossz példák. Ugye valóban kérdés a munkaerő, látjuk, hogy sok helyen sok a külföldi, ennek azért nyilván vannak hátrányai is, csökkenti a munkaerőhiány, kevésbé vannak bérnyomás alatt a cégek, bár azért a bérstatisztikánk most elég szép. Látjuk azt is, hogy a hozzáadott értékéről is ezeknek a vállalkozásoknak lehet vitatkozni, tehát hogy mennyire magas, mennyire nem magas a hozzáadott érték, valószínűleg ebben sem egységes a kép. Tehát van, ahol magasabb, van, ahol alacsonyabb, tehát van min vitatkozni, egy kicsit ez előzetesen egy ilyen akadémiai vita, meglátjuk, hát hogyha nincs hozzáadott értékünk benne, akkor valószínűleg nem éri meg, ha van, akkor pedig megéri, ennyire egyszerű.
Beszéljünk egy másik nagyon fontos szegmensről, ez pedig az infláció, és ugye ezzel összefüggésben a magyarországi árak alakulása. Most mi látható, kicsit nagyon enyhén elkezdett emelkedni a fogyasztói árindex éves alapon, bár azért szerintem nem fogunk elmenni 5% fölé sem akár, de mindjárt kijavít, hogyha tévedek. Hol látszik most igazi árnyomás a magyar gazdaságban, és hol prognosztizálható az, hogy akár egyfajta árcsökkenési hullám is elindulhat, és mondjuk visszatérhetünk a 2023 előtti szintekhez, tehát a nagyon brutálisan elszaladt árak korrekciójára valahol van esély?
Hát egy interjú után én majd bemegyek a boltba, és akkor kihozanodom, és rájövök, hogy nincs esély. Ha. Arra nem számítok, hogy itt nagy árcsökkenések lesznek. Örülünk, hogyha nem nőnek tovább az árak. Ugye az utolsó haviadat, ez 4% volt, tehát a 2-4%-os szélsávnak a teteje. Ugye itt tudtuk, hogy lesz egy emelkedés, előtte 3,7 volt, onnan tudtuk, hogy a bázis időszaki adat azból ez következett. Ugye a bázis időszakban 0,4%-kal csökkentek havi alapon az árak, most csak 0,1-del, ez volt elég erre a 4%-ra, ez egyébként kedvezőbb volt, mint amit a piac várt 4,2-vel, tehát itt egy nagyobb emelkedésre számítottak az elemzők, előzetesen egyébként még nagyobbra. Júniusi adat az jövő héten fog kijönni, én itt ilyen 3,8%-ot becsültem, tehát most egy kis csökkenés lesz, utána júliusban lehet, hogy egy kis növekedés, itt ugye az üzemanyagárak megkavarják majd a képet, ugye június végén láttunk egy növekedést, ez már a júniusi adatokban nem lesz benne, ugye az első 20 napon mérik fel az adatokat, de utána a júliusiban benne lesz. évegészére olyan 4% körülit várok, az év végén azért megközelítjük majd ezt az 5%-ot, ugye bázis hatások miatt szintén, de azért ilyen nagyon durva inflációra, mint korábban volt, tehát ez a 25% nem számítok. Most ilyen 4% körül, és akkor az év végén egy kicsit följebb megyünk.
A Gránit alapkezelő vezető közgazdászával, Eregős Gáborral Imre Lőrinc beszélgetett. A Reggeli Monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövök.